A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Beindítjuk a hét első Millás reggelét, így hétfő reggel. Azt mondja, hogy szeptember 9-e van, pont fél hét, gyönyörű indítás, akinek ez köszönhető, Ács Gábor.
Miért? Hallatszik a hangodon.
Ami? A hétfő reggel?
A parlagfű, az vagy, az, vagy a valami.
Az most nagyon elkapott.
Hogy örültünk, igen. Hogy ó, hát most már nincsen, meg
de
hogy
tökre,
kisebb,
tökre
meg alig, elment az
augusztus,
anélkül, aztán most meg kőkeményen. Tudta, hogy jön az eső, majd jól elmossa, azt előtte bekeményített a rohadék.
Egy erős finisszel itt megpróbált mindent, teszem hozzá sikerrel, tehát eszletlően van dugóval az orra, meg minden bajom van.
Igen.
De hát remélhetőleg ez le fog menni pár nap alatt, szóval, bízunk benne.
Gede Balázs, a igen. Másik műsorvezető, aki igen. Igen. Szépen beharangozott.
Fazékhangú ember.
Fazékhangú ember.
0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk ez. Azt tökre bírom, amikor nem tudom, nyilván nem tudunk loopolni tartalmakat, és folyamatosan arról beszélni, hogy mindig mindenki ez elérjen. Most, hogyha valaki nem hall valamit, akkor hajlamos kategóriusan kijelent, hogy ti arról nem beszéltek. Most így jártunk, kaptunk egy ilyen üzenetet, hogy még egy árva fél szót se szóltatok a paralimpiáról, pedig ott szépen jöttek az érmek helyezések. Remélem, ó, ezt nem is folytatom. Tehát már az első érmünkről beszámoltunk rögtön melegébe, ugye ahogy elindult az olimpia, rögtön beszéltünk egyet, ugye most már 14 éremmel az éremtáblázaton vagyunk, és folyamatosan emlékeim szerint legalább 2-3-szor szóba jött, de ez csak az, amiről én tudok, tehát nyilván amikor nem voltam adásban, még simán lehetett szó róla, szóval óvatosabban fogalmazzunk, és hallgassuk többször a millásreggeli.hu-n vissza a műsorokat.
Nagyon szép eredmények jöttek, szívből gratulálunk.
Így van.
Hozzá.
Abszolút. És számoltam, ugye, mert a kínaiak brutális számmal állnak az érem táblázat élén, és érdekes mondani, hogy azt hiszem a britek lettek a másodikok, és az USA a harmadik, de a kínaiakhoz képest lakosság vagy népesség arányosan mi jobban állunk a 14-ünkkel, nekik van 200 valamennyi, ők szereztek azt hiszem 200 érmet, és vagy 160, nem tudom, valami brutál szám, de hát ennyi ember ennyit tud, de lakosság vagy népesség arányosan mi voltunk az ügyesebbek, úgyhogy gratulálunk a sportolóinknak.
Lakosság arányosan általában tök jól állunk.
Aha, igen.
Én az olimpia után próbáltam olyan igen, mutatót találni, aha, amivel mi vagyunk a világon a legjobbak, csak néhány törpe államot kellett kihagyni, meg néhány kicsit nagyobb államot, és majdnem meg lehetett oldani, hogy nincs nálunk senki se jobb. Kicsi játék a számokkal majdnem elegendő lett volna hozzá. Magában, hogy ez ilyen viszonylag könnyű, kevés játék a számokkal elérhető, azért az jelzi, hogy összességében nem panaszkodhatunk, inkább gratulálhatunk a sportolóinknak. Na, jött egy autópályás dugós SMS, hogy hátpattansz a másikra.
Itt volt vajon? Nem, talán a, nem, akkor SMS, mert itt van. Húha! Mérnök úr írta. Azt mondja, hogy egészen eddig a hőségre palaszkodtam, most meghirtelen a nyár elmúlását. Sajnálom, telhetetlen vagyok.
De ugyanezen gondolkodtam reggel.
Majd egy kicsit később M3-as 45 kilométertől befelé áll.
Na, én tegnap jöttem ott el este, ugyanez volt, és brutális volt, és volt egy Google Maps által komolyan mondom, már csak mosolyogtam, tehát az nagyon mókás, majdnem mindenki. Azt néztem, hogy kb. Minden második vagy harmadik autó, az valószínűleg már tervezve megy. Tehát a dugó előtt szépen mindenki pattan le a strádáról a Molkútnál 60 után, és egy darabig ez teljesen jó, csak mire odaérsz, ahol visszajönnél, ott pont emiatt nagyon nagy dugó lesz, ott is nagyon nagy dugó lesz, és a végén kiderül, hogy nem nyertél semmit. Viszont az, hogy bevisz egy zsákutcába, ahol ez irgalmatlan dugót okoz, a szódról akart egy rövidítést csinálni. Már ahogy lekanyarodsz, ott kint van a zsákutca tábla, de senki nem hiszi el. Tehát nem tudtam. Hittem is, nem is hittem. Mondom, egy próbát adjunk neki, én is bementem a málnásba, de hogy egy ilyen hiba, az még elképesztő módon tovább tudta növelni a dugót, mert gyakorlatilag minden második kocsi ott lement balra, majd a vasúti sín után, sőt, miután a vasúti átjáró után van tényleg a visszafordító, gyakorlatilag a sineken fordulnak az emberek, elképesztően veszélyes. És ez csak mondom, egy hiba, és utána nem tudnak kikanyarodni. Aki megy kifele, az integet a befele jövőnek, kuncog magába, hogy na barátom, te is megszívtad, hamarosan te is jössz ki, és ott irgalmatlan forgalmat generál egy gyakorlatilag egy zsákutcába, azért mert még hibás a rendszer, vagy hogy ezt nem ismeri. Nem tudom, mikor változott meg, de hát ez elég egy érdekes élmény volt. Mindenesetre nem tudom, hogy mi van, nem látunk balesetet, csak lezárás, de hát tényleg ekkora a forgalom már hétfő reggel, meg vasárnap este, hogy az önmagában brutálisan be tudja dugítani az M3-as, nem tudom. Nem
simán
tudom,
lehet.
Írják meg a kedves hallgatók.
Erős volt az M7-es, a Budaörsi úti rész is meglepően. Morogtam is egyébként, mert annyira nem volt erős, hogy a középső sáv ne lett volna üres, és a szokásos, hogy a gyorsító sávban mész, és a sofőr úr még reggeli álmát alussza valószínűleg a szélsőbe, és nem húzódik be középre, hogy beengedjen. Mindegy, megoldottam. És a másik meg, amitől majdnem belobbant az agyam, hogy le volt zárva a rakpart.
Most ma?
Igen, a pesti. És szerencsére...
Megint? Most mi történt?
Hát én azt hiszem, hogy a futóesemény miatt nem lett még visszanyitva.
Ja, ugyanaz, hogy...
Csak elkényelmeskedték.
Hát elkényelmeskedték, nekem más kifejezés adott az eszembe, jó, csak éppen elharaptam. Okay. De hogy ez másnap reggelig nem lehet
vissza. Képzeld el, apám. Szerencsére már készültem.
De sorozatban, tehát ez már sokadik ilyen.
Igen, előttem bontották le éppen, előkerült egy fószer, aki elkezdte ott szétszerelni a terelőtáblát, meg félrecibálni. De szóval mindez 5:50-kor. Uh-huh. Tehát aki előtte ment arra, az ott simán benyalta és keresgélhette a kerülő utat.
De nem reggel kéne.
Nem, szerintem se. Vagy nagyon reggel, vagy nagyon hajnal, de 2:00-kor, vagy nem tudom. Mert nyilván van valamennyi idő, ugye, amit fel kell tartani a takarításra, rendrakásra,
igen,
stb.
Fogjuk föl úgy, legyünk adófizetők, akiknek a pénzére nem kell vasárnapi pótlékot fizetnie a munkásoknak, hogyha csak hétfőn, tehát a mi pénzünkön spórolnak, hogy csak a hétfő reggeli műszak kezdi meg az útnyitást, na?
Ez is lehet, de akkor legyünk választóbarát politikusok, igen, és mondjuk ne bosszantsuk a kedves polgárt, mert esetleg legközelebb olyat húz, ami nekünk politikusként nem válik hasznunkra, és azt a kevés többletet fordítsuk rá, és hadd örüljön a polgár, hogy gyorsan el lett takarítva, és meg lett nyitva az út. Ez is egyfajta szemlélet. Választhatnak a kedves vezetőink, hogy melyiket alkalmazzák. Úgy látom, most a takarékosabb verzió jött be ma reggel. Na, 15 érmünk
lett. BKV-zás miatt kihagytam ezt a projektet.
Ja, BKV-val jött, akkor ezt megúsztad. Igen. 15 érmünk lett, nem 14. Köszönjük Botont hallgatónak, aki kijavított. Én 14-ig figyeltem az eseményeket, akkor ott még egy becsúszott valahol.
Miért nem vazézok, kérdezi a teljesen logikusra. Az a... Én nem tudom. Nekem az valahogy kevésbé áttekinthető, nyilván mind a kettő fönn van, mindig hallom, hogy az alapja ugyanaz. Mégis ad más útvonalat.
Szóval más útvonalat, több információt, ugye, meg a közösségi ott jelölgetett, hogy rendőr, meg pukli, igen, meg kátyú, meg ez. Egyébként én is így vagyok. És rendre a másik nyavaját indítom
el. Valahogy egyszerűen a jobb a UX-e nekem.
Lehet, igen, hogy a UX-e jobb neki.
Nekem valahogy kényelmesebb, meg jobban.
Nekem is az
kézre. Nem olyan csicsás, mondom, nem
így,
tudom.
Így, hogy már be is ismertem pár használt alkalmával, hogy lehet, hogy többet ad a vaze.
Ezerszer átértem, és mindig visszamentem. Nem tudom. Mert hogy...
Hát ez furcsa dolog, igen. Lehet, ezt tudnánk van. Ennek az okát, akkor hú, miket randalírozhatnák az
önlőtérbe. Vagyunk, lehet, hogy csomót fogunk emiatt. Nem
lehet.
De elvileg ugyanaz az alapja, majdnem, meg is vette ugye a Google alapba.
Ezt akarom mondani, a tulajdonos.
Tulajdonos is ugyanaz. Igen. Érdekes, azt gondolnám, hogy akkor nagyjából ugyanazt az információt átcsatornázza a saját nevén futó tervező alkalmazásba is.
Fura. Na, azt mondja, hogy a Mára Jósolt hétfői eső olyan, mint a havi baj. Ha késik is, de megjő, vagy nem. Hát köszönjük szépen az érdekes hasonlatot.
Jön az, csak egyelőre kevés és lassú. Még kicsi öntözés van a Dunántúlon. Az érdekes inkább az, hogy reggel volt a csúcs a hőmérsékletben, és innentől fog kicsit csökkenni. Tehát nem fog nőni, hanem napon belül elképzelhető, hogy inkább pár fokot csökken a hőmérséklet. Most meg egy nagyon meleg reggelünk van, bőven 20 fok fölött. Igen. De ez volt az utolsó ilyen. És akkor... meglátjuk, hogy mennyi esőt kapunk. Most elég komoly mennyiségeket javasolnak a Dunántúlra.
Azt mondja, hogy jó reggelt, Gödöllő városi napok voltak tegnap, az lehetett a nagy forgalom még. Uh-huh. Elképzelhető, igen, simán.
Bár az előtte volt, inkább ha este mentek Gödöllőre sokan, akkor indokolhatná ezt. Ez nagyjából 60-nál kezdődött, 60 után, és gyakorlatilag hát Bag utánig tartott. Ott van egy nagyon hosszú terelés, az nyilván valamennyire föltartja, és hát tényleg nem akarom tovább csűrni a szót ezen, tehát az autós társak, meg a beengedés ilyenkor, amikor ott fölmész. Tudod, az a típus, aki csak azért ilyen padlógáz, ja, nehogy véletlenül a stop táblával az egy-egy alapon logikusnak látszó beengedésnél elé valaki bemenjen. A másik, aki meg mögötted csinálja ugyanezt, mielőtte lemennél, mert te csak 132-vel mész, és ő 160-nal szeretne előzni, ezért aztán a követési távolságot szabadon értelmezve nem csak villog, hanem még 2 centire mögötted nyomja a féket. Ez a másik nagy kedvenc, de ezeket szerintem már kielemeztük, és hosszasan lehetne, úgyhogy nem megyünk bele újra.
Hát jól látszik, hogy vége a nyárnak. Visszajöttek a hallgatóink, és is nagyon aktívak, csak SMS-ekkel úgy el voltunk, hogy mindjárt el is hasalunk itt az időbeosztásra, úgyhogy megköszöntjük az Ádámokat, boldog még napot nekik. Az évfordulók közül mondjuk kiemeljük a maratoni csoda kezdetét időszámításunk 490-ben. Ezen a napon ugye a megszálló perzsa haderő és a görög városállamok hadseregei között alakult ez ki, a maratoni futás mint sportág pedig innen származik, és ezt hétvégén szépen meg is lehetett ünnepelni, aki bírja ezt a távot, de ha csak a felét, akkor az is megsüvegelendő. Születésnaposok közül Latinovics Zoltán kosodias magyar színművészt említjük, 1931-ben született, és akit köszönhetünk, Mucsi Zoltán jászai díjas magyar színész érdemes művész. Boldog születésnapot neki, Hugh Grant Golden Globe díjas angol színész, Adam Sandler is most ünnepe, Huber Feri magyar színész, és valamilyen nekem Feri elnéz is tőle, hogyha...
Ekkora címbik vagytok, jaj, de
igen? Nem, egyébként még nem is találkoztunk, csak nekem valami
sejtettem, ő Feri.
Igen. És Luka Modrić, horvát labdarúgó is ma ünnepel, köszöntjük őket nagy-nagy szeretettel, és az első dalt természetesen nekik küldjük.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben, és a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Megnézzük, hogy a...
Itt van neked egy lapszemle.
Na, melyik?
Egy 35 éves amerikai férfi 1965-ben fillérekért vett meg egy haldokló textilgyárat. Most 1000 milliárd dollárt ér a cége.
Warren. Hát ő a jó Warren.
Igen, de hogy őszinte rácsodálkozó stílusban írta meg mindezt a Telex. Igen, tényleg csak nekünk ilyen több egyért
elgondolkodtam. A textilgyári háttér lehet.
Aha.
De sokat mondjuk, hogy Warren Buffett mennyire penge befektető, meg értékalapú befektetés, meg milliárdosság, meg hosszú távon indexet verő hozam. Nem tudom, hogy ez a textilgyári
világ egyik leggazdagabb embere, világ legismertebb befektetője, és szinte a észkommány rovatba, mintha van, tényleg kitúrtunk volna valami rendkívül izgalmas apróságot, és így. Warren Buffett életút egyébként, tehát a befektető fölfedezte, hogy hogyan kell olcsón részvényt venni, tehát ilyen érdekes. Mindenesetre ez volt a tegnapi reggeli vezető még a
jó,
a,
igen,
az
ez
indexen.
Könnyen lehet, hogy nem ennyire
engem triviális. Engem emiatt lepett meg, tehát, de lehet, hogy csak azért, mert mi talán túlságosan benne van. Azt gondoltam, hogy ez köztudottabb, vagy közismertebb talán az ő sztoria, de úgy tűnik, hogy nem. Vagy legalábbis a Telexnél úgy érzik, hogy nem. Mindenesetre a ma reggeli viszont az, hogy megint lecsúszhat az új vonatokról a Magyar Vasút. Ez gyeseves történet. Aki utazott Gyesevvel és Mávval is, és a kettőt össze tudja hasonlítani, akkor azért szerintem érzi. Érzed a különbséget. Tehát a legviccesebb az, amikor mondjuk egy gyeseves szakaszra átmész egy mávos szakaszra, akár csak az állomások, akár csak a forgalomirányítás, akár csak a minden. Ja, meg a pálya, meg a lassú jelek, tehát ez tök érdekes élmény. Szóval a Gyesev egy működőképes és jól menedzsmelt vasút, hogy az állami tulajdon abban is benne van. Itt most az a sztori, hogy a Gyesev ellentétben a mávval ismét egy sikeres új motorvonat beszerzési projektet csinált, illetve csinálna, mert aláírták a szerződést még májusban, megvan hozzá minden, de állami jóváhagyás is szükséges. Na, hát ez meg nem jön. És senki nem tudja, hogy miért. Megkérdezte természetesen a lap a illetékes szakminisztériumot, a válasz annyi volt, hogy az ügy folyamatban van. De hogy ez május óta folyamatban van, és szeptember 19-én lejár a 6 hónapos határidő, hogyha eddig ez nem jön meg, akkor az egész kuka, az egész járműbeszerzés, amivel lecserélnék a Csorna-Szombathely, illetve a Csorna-Sopron irányba közlekedő teljes IC-flottát is egyébként. Arra mondjuk ráfér, tehát elég tényleg Szombathely felé, tényleg elég öreg, és tudod, az a légbefújós, nem is légkondis, az a néhány fokot bír csökkenteni típusú kocsik mennek még, úgyhogy tök jó lenne, ott ez működőképes lenne, viszont ugye késés is kevés van. Minden esetre azért is indult el a spekuláció, hogy mit szeretne az állam, és akkor a háttérben minden van, hogy valahogy megpróbál kicsit a MÁV-hoz át buherálni ezekből, hogy ne csak a Gyesev kapjon ebből, nem tudni. A tényszerű információ az, hogy mikor? Jövő héten, másfél hét múlva határidő van, és még addig az állam valamit lehet, hogy kavar, mielőtt megadja, remélhetőleg megadja ez a hozzájárulást.
Holnap jön infláció, mindjárt majd nézzünk is egy előzetest makroelemzőnk segítségével, a Portfolio.hu is találgatásokba bocsátkozott több elemző megkérdezésével, ami szerint ugye az a várakozás, az a konszenzus, hogy nagyot csökkenhetett az infláció augusztusban. A közgazdászok medián véleménye 3,7%-os az előző havi 4,1-ről, és akkor hát így próbálják kitalálni az okokat. Ezt majd meglátjuk holnap a tényadatnál, illetve hát mi is majd beszélgetünk Epik Győzővel, hogy az OTP elemzői hogyan várják ezt az adatközlést. Ez volt a Portfolion.
Egy fontos info mindenhol fenn van értelemszerűen.
Melyik?
Hát az, hogy a miniszterelnök gyakorlatilag elmondta, hogy ki lesz egy bankelnök, és mi fog következni.
És hogy mennyire szorosan kell együttműködni ugye a kormányzati gazdaságpolitikának a jegybank politikával. Szóval megnézzük a forintpiac, hogyan fogja értékelni ezt a fajta kijelentést.
Figyelj, a filozófia azért eddig is ez volt, csak most kicsit zökkent. Tehát azért az, korábban is azért azt láttuk, hogy a jegybanki függetlenség fontos, amíg azt csinálja, amit én mondok. Hát nagyjából ez a hozzáállás.
Ugye? Tehát
eddig is ez volt. Legutóbb is egy saját minisztert és kormányhoz közel álló tűnő akkor Matolcsy Györgyöt javasolták, illetve tették meg jegybankelnöknek. Aztán most már az elmúlt időszakban a jegybank eléggé eltérő véleményt, a Tolcsi György személyesen is eléggé eltérő irányvonalat szeretne, és a kritikái közismertek, úgyhogy neveket nem mondott, de a Köcsei beszédében elég egyértelmű utalást tett arra, hogy Varga Mihályt fogják át ejtőernyőztetni, idézőjelben természetesen a jegybank élére, miközben Nagy Márton megkapja a pénzügyrészt is, úgyhogy ismét egy gazdasági csúcsminisztérium állhat föl, eddig is nagyjából Nagy Márton volt az elmúlt két évben, most már a gazdasági totum faktum, és minden úgy alakult, ahogy ő elképzelte, illetve vele szemben maximális a bizalma a miniszterelnöknek, aki nagyjából dönt mindenről. Ez tehát úgy fog alakulni, hogy egy nagy csúcsminisztérium plusz Varga Mihály tűnik ez alapján. Eddig is ez volt a pletyka, a Csabai Károlyjal beszélgettünk erről valamikor nyáron pár hete, az M4.hu főszerkesztője, akkor ő azt mondta, hogy ő mindenhonnan ezt hallotta. Ez most igazából a legfőbb érintett, illetve döntéshozó, tehát maga a miniszterelnök szájából került megerősítésre. Úgy tűnik, ez egy piac tesztelés is, ahogy mondtad. Ki lehet hátrálni belőle, hogyha ennek mondjuk nagyon negatív következményei lehetnek. Meg kell nézni a kötvénypiac, forintpiac, hogy reagálni. Nem hinném, hogy nagyon komolyabban reagálna. Szerintem hát nagyjából ebben az országban eddig is így mentek a dolgok. Most volt egy kis ellenállás, meg volt egy kis vita. Piacnak az is fontos, hogy ne vitatkozzon egymással túlságosan a jegybank és a kormány. Ezt korábban is elfogadta, amikor Matolcsi György került oda. Engem az lepne meg, hogyha ennek komolyabb hatása lenne ennek a hozzáállásnak, amit már korábban láttunk.
Azt írja egy hallgató, hogy az utolsó 10 évben már alul teljesíti a tőzsdeindexet Warren Buffett. Igen, hát elképzelhető. Biztos mindig lehet találni olyan idősort, amiből ki lehet szedni, hogy nem megy úgy. Korábban egyébként azt mondta Buffett, hogy ha kevesebb pénze lenne, olyan szempontból jobb lenne, hogy, mármint a Berkshire-nek, hogy magasabb hozamot tudna elérni. Tehát most már nagyon küzd azzal, hogy ezt az irgalmatlan tömegű pénzt, olvastam is egy ilyen összeállítást, hogy most az a pénz, ami, mert hogy most ugye elég sok cash-t csinált, adott el részvényeket, és egy cash-en ülés, és akkor jött az a találgatás, hogy ez mit jelenthet, jön az összeomlás, és azért cash-elt ki, vagy pedig pusztán csak realizálta az egyes részvényein elért nyereséget, és abban volt egy olyan számítgatás, hogy összesen van a globálisan kb. 200 cég, amiben be tud fektetni, tehát ezt az irgalmatlan volumenű összeget. Amerikában van,
tehát az ő befektetési
70.
filozófiájának ennyi felel meg?
Igen, így van. Tehát ez már óriási gátja annak, hogy nagy hozamot tudjon produkálni, az, hogy rengeteg pénzen ül. Úgyhogy ezt is be kell számítani az ő munkásságába.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hát aki nem csált semmit, az megverhette pénteken a Buxot egy nullával, mert hogy 0,2%-ot
Wall Street-et is
csökkent, igen. 72.297-en zártunk a hét utolsó kereskedési napján. A vezető részvények közül a Richter 1,1%-kal esett 10.600 forintra, a MOL már egy nagyobbat 0,8%-kal 2.644 forintra. Az OTP, na hát ez pont nem csinált semmit, ezzel nyert. Ugyanúgy 18.300 forinton zárt, mint csütörtökön, és a Magyar Telekom pedig egyenesen emelkedni is tudott 8%-kal 1026 forintra. A kis közepes kategóriában az autó Wallis kicsit magához tért, 2,5%-kal mutatta meg magát, 147 és fél forinton, vagy 147 forint 50 filléren zárt. Még az Appenin, ami említésre miatt a 2,6%-kal, más nem látok így a box komponensek közül, ami érdemleges mozgás mutatott. Hát lefelé volt mondjuk a Graphisoft Park 1,9%-a, az nem nézett ki jó.
Könnyen el lehet veszteni a fonalat, hogy most mi lenne jó a Wall Streetnek, meg mi nem. Tehát most az, hogy semmi. Hát gyengébb, ugye korábban arról beszéltünk, hogy ugye egy szűk mesdje. Kamatcsökkentés legyen, de ne legyen recessziós veszély. Ezen kéne maradni. Ebből következik, hogy ha túl nagy a kamatcsökkentés, akkor arra kényszerülnek, az már a recessziós veszély jele, az nem jó. Na most rosszabb lett, nem sokkal, de rosszabb lett az amerikai makrolat, amire egész héten várt a piac, beszéltünk róla, tehát a munkaerőpiaci adat. Mégis csökkent az esélye az 50 bázispontos vágásnak 25-re. Ez elvileg pont az, amire azt mondták korábban, hogy jó a piacnak. Hát nem. Most az lett volna jó, hogy 50-et vágjanak, most meg ezért adták el.
Igen.
Én is elvesztettem a fonalat. Én kérek elnézést. Rosszként értelmezte a piac, minden esetre a technológiát elsősorban jobban adták, és ebből lett egy elég kellemetlen esés. Ismét pénteken a Nasdaq-en 2,5%, a Dow Jones-ban pedig 1, és a kettő közötti átlagban nagyjából 1,75 az S&P-ben. Úgyhogy ez most senkinek nem tetszett. Úgyhogy ilyenkor, amikor már a magyar állatok is keverednek, és egyik nap ez, másik nap az, akkor az ember inkább elgondolkodik, hogy nem lehet, hogy valami más van a háttérben. Szóval azért az óvatosság szerintem indokolt, de erősítsd vagy cáfold meg.
Nem, hát mindenképpen, hogy már korábban felhívtam rá a figyelmet, hogy amikor elérte a korábbi csúcsát az S&P, hogy nagyon könnyen benne lehet egy ilyen dupla forduló megoldás, mert hogy én ezeket a drivereket nem éreztem, hogy mitől megyünk új csúcsra, meg mitől lett. Tehát minden héten, vagy minden nap nem lehet beletenni az árakba azt, hogy jaj, de jó kamatvágás lesz. Azt sem, hogy jaj, de jó, csak kicsit csökken a gazdaság. Tehát ezek nem olyan dolgok, amiket folyamatosan lehet árazni, már pedig, hogyha nincsen hajtóerő, és közben megjött egy csomó olyan, hogy Nvidia gyors jelentés, rosszabb kilátásokkal, meg még más tech cégek is ugyanezt, hogy jó Q3-ot hoztak, de a kilátás Q4-re nem annyira jó.
Nvidia még az is jó volt, és mégis beütötték.
Na igen, az egyébként egy nagyon erős jelzés volt arra, hogy itt már lehet, hogy kicsit unják a banánt a befektetők, és elhozzák ezt a pénzt. Szokás szerint, ugye, ahogy a historikus adatok mutatják szeptemberben, mert hogy az mindig a leggyengébb, nem mindig, nagy átlagban a leggyengébb hónap. Hát most egyelőre úgy indítottunk, hogy lehet, hogy ez is beáll a sorba.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Itt van Czoller Andi, aki egy kicsit még szundikál. Szia, jó reggelt! Erős napja volt
vasárnap. De mosolyog.
Igen.
És ráadásul képzeljétek el, élményem volt.
Na.
Életemben először fogtam fegyvert egy sportnapon, és próbáltam ki, hogy milyen lőni, és nagyon jó volt, és másodjára eltaláltam.
Tényleg? A céltáblára lőttél? De a táblát
szemüveg nélkül. Ja.
Nem volt semmi céllövöld, de élményed fiatalon, meg ilyesmi. Falusi wurstliban.
Hú, nekem volt. Én egyszer egy ilyen kacsintós pénztárcát azért kaptam meg, mert keresztül lőttem, nem a pálcikát találtam. És akkor mérgesen hozzám vágta a cirkuszos, hogy amúgy kicsoda, hogy na, ezt vigyem magammal.
Úgy is kidobtam volna, tessék.
Igen, úgyhogy hát nem is lettem sportlövő azóta se. Na jó, Czoller Andi jön a hírekkel, aztán jövünk vissza.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megy tovább a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 9-e hétfő reggel van, 7:11. Ez azért hangsúlyozom, mert egy kedves hallgató rákérdezett, hogy szerda van, valószínűleg egy picit
sok volt a morgás,
igen, és azt gondolta, hogy morgó szerda van, de nem, hétfő reggel van, Ács Gáborral vagyunk itt.
És Gede Balázssal. Nem morgás volt, hanem papper volt, és akkor rögtön megmagyaráztad.
Így van, az lehet másnapon is, vagy már lassan minden nap az lesz.
Öregek csipkelődnek és szidják a rendszert, és mindent, igen, ami körülöttük van.
0636 980 980 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Azt mondja, hogy azt hiszem, jött a friss információ, de még a hírek előtt feldolgozgattuk őket, illetve ez friss, hogy Balatonszárszón már megjött, mármint az eső, úgyhogy onnan szépen nem sokára érkezik hozzánk is, gyanítom még a műsor alatt elérhet, hogyha elég jó tempóban érkezik.
Egy nagyon érdekes, sose láttam szerintem ilyet a radaron, egy vékony Nagyon hosszú.
Észak-déli irányba, egy teljesen be...
csík. Ráadásul piros, egy zivatarzóna halad nyugatról kelet felé, most éppen a Balaton szeliketté, de nagyjából Győrtől Pécsig tart. Egybefüggő. És ott azért, akit ez elkap, az kemény tud lenni. Hát, hogy eléri a Budapestet, nyilván nem tudjuk, de érdemes számolni vele. Tehát ez a legfontosabb info, hogy valószínűleg még az adási időnkben azért esni is fog. Igen. De az is lehet, hogy komoly intenzitású csapadék érkezik. Tehát amerre ez megy, ott mindenképpen, csak azt nem tudjuk, hogy elér a fővárosig. De egy nagyon-nagyon széles zivatarsáv közlekedik tehát ebben a pillanatban az országban.
Kis túlzással mondhatni, ez is budapesti hírek, mert lassan...
Bocsánat, hogy... nagyon hosszú, keskeny, pont a széles volt hülyeség.
Igen. Ja, igen, hosszú és keskeny, így van. De mindjárt adunk pontosabb információkat is a fővárosról és környékéről.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Akkor jön az és környéke, mert Beatorbágyon egy 840 milliós EU-s forrásból, vagy támogatásnak köszönhetően épül egy energiahatékony bölcsöde, annak mindenféle csili-villi felszerelésével együtt, ugye hát nyilván itt a megújuló energiaforrások és a napelemek hőszivattyúk alkalmazása adja azt a fajta zöldséget a bölcsödének, amitől ez egy ilyen energiahatékony működtetést tesz majd lehetővé. Az önkormányzat közleménye szerint az intézmény akadálymentes lesz, ideértve az infokommunikációs akadálymentesítést is, és megfelelő számú gépjármű parkoló, valamint babakocsi és kerékpár tároló is épül. A terület, ahol ez megvalósul, egyedi mikroklimáját, biodiverzitását, őshonos és madárbarát növényfajok telepítése szolgálja. Az udvari játékok, illetve a játszókert kialakítása pedig segít a gyerekek környezeti neveléséhez, környezetből átszemléletük kialakításához.
9 óra 10 perckor érkezik Budapestre az ivatarsáv.
Na tessék!
Írja, írja Meteo Jancsi. Ezt én adtam neki, egy hagyatos hallgató. Aki, ha ez tényleg bekövetkezik, akkor biztos, hogy ráragasztom a Meteo Jancsi becenevet. Szóval valahogy kiszámolta.
Na nem meglátjuk.
Tudom. Jó.
Óra okay. Indul.
Óra indul. Boldog szülinapot!
Kösz.
Bubi.
Ja,
hát éd már elmúlt, az már
meg
régen
majd
volt.
Lesz. Meg jó, majd lesz. Jó esetben.
Sokadik. Bubi még csak a tizedik, de azért egy tök jó, mert 10 éve működik, tök sikeres, hozzátett a városhoz.
Azért nagyon, is jó, hogy 10 éve működik, mert azért billegett a létsz, ugye egy pár éve újra lett húzalozva az egész sztori, mert nem csak a bringákkal volt baj, az egész működéssel, meg a rendszerrel, meg a finanszírozás, meg hogy használjuk, nem használjuk, hogy lesz ez. Sőt, ez európai szintű probléma volt, ugye, hogy nem nagyon, ezek a kerékpár megosztók nem nagyon tudtak úgy működni, hogy gazdaságos legyen. Mindenhol be kellett szállni önkormányzatnak, vagy valakinek egy valamilyen támogatási működési formában. Itt is volt ilyen probléma, de szépen lábra át, és most meg egy nagyon jó sikertörténet.
Képzeld, én az eredetet is szerettem, amikor mindenki mondta, hogy nagyon nehéz tekerni, borzasztóak azok a bringák. Nyilván ott annyira masszívra tervezték.
Hogy még a Szabadság hídon se volt könnyű feltekerni, hogy emlékezetes, egy italozás után helyszínt váltva, ketten haladtunk egy, vagy nem, ketten kettővel.
Megmutattam neked.
Nagyon igen, klassz igen. Volt, és azt nem gondoltam volna, hogy megizzaszt a Szabadság hídi pukli, ami nem egy meredek felhajtó, de azzal a vastömeggel azért nem volt egyszerű.
Ugye a masszív szót a régi eredeti értelmében használtam, nem ami most az angolból újra átvéve más értelmet nyert. Szóval, mert hogy az volt a cél, hogy ne tegyék tönkre és ne nyúlják le, és nehéz legyen a mélytelepre vinni, meg hasonlók. Szóval ez volt az irányadó. Azt talán kicsit túltolták. Ez tényleg fontos, én akkor is nagyon szerettem, és sokat használtam. Most azért kevésebbet, mert most már inkább én is a sajátot nyomom. Viszont az tényleg fontos, hogy amikor bejött a 2.0-as verzió, az 2021-ben volt, akkor nagyon billegett. Viszont 5-8-szorosára nőtt az utazások száma az előző évekhez képest, és utána is töretlenül növelték a lefedett területet. Összesen a teljes 10 év alatt 13,5 millió utazás volt a Bubival, 27 millió kilométert tettek meg a felhasználók, és akkor még néhány érdekes adat, és nem csak az elmúlt 10 évről, hanem a tervekről is. 76 állomással indult, és 1100 kerékpárral. Ebből lesz majd 2026-ra 211 állomás, és majdnem 2500 bringa. A tavalyi év csúcs volt, napi átlagos 9000-es bérlésszám volt, és a legmagasabb napon, amikor a legnagyobb pörgés volt, akkor ez a duplájára nőtt, tehát 18000 volt. És 26-ban, amikor jön a 3.0-as verzió, akkor még jelentős flotta bővítés lesz, és bejönnek az elektromos rásegítésű kerékpárok. Aha. Na, arra kíváncsi, meg annak főleg a, hát annak a matekjára is kíváncsiak, hogy az majd hogy jön ki. Minden esetre azt ígérik, hogy újabb városrészeket fognak bevonni, és az idei számok alapján annyi látszik, hogy a tavalyi 2023-as csúcsévhez képest szinte ismét, szinte biztos, hogy ismét lesz bővülés, mert már most az átlag, ami tavaly 9000 volt bérlés számban, az most 10,5-nél tart, úgyhogy fejlődik szépen a bubi, úgyhogy ez egy sikertörténet, aminek nagyon örülünk, és gratulálunk mindenkinek, aki ebben részt vett és hozzásegítette a várost.
Így van.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na hát ugye azt látjuk, hogy a kiskereskedelmi forgalom csak nem akar magához térni itthon, ami ugye hát a GDP-hez is hozzá tudna járulni jelentősen, de az is látszik, hogy a számok valami furcsaságot mutatnak, és hát tapasztaljuk is, meg ismerőseink, akár mi magunk is időnként kiugrunk és vásárolunk valamit külföldön, ez akár már olyan mértékű is lehet, ami megmutatkozik ezekben a számokban. Mindjárt megnézzük, hogy ez így van-e. Tóth Leventével, a Bank 360 kommunikációs vezetőjével, vezető szerkesztőjével nézzük át a KSH számait. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Mekkora ez a volumen, amit külföldre hordunk, lehet-e azt mondani, hogy ez így már egy szemmel látható összeg, ami nem az itthoni kiskereskedelmi számokat erősíti?
Hát ez egy szemmel nagyon jól látható összeg, hogyha másik negyedévet nézzük, amiben már ugye benne van egy nyári hónap, akkor ez az összeg csak nem 500 milliárd forint.
Jó, ez nem kell is, aha.
Tehát természetesen, ha eljátszanánk a gondolattal, hogy ezt a pénzt teljesen itthon költené el a magyar, akkor ez nyilvánvalóan egy nagy lökést adna a fogyasztásnak is és a GDP-nek is, de azért a realitás inkább az, hogyha megnézzük a növekedést és ezt vetjük össze.
Hát igen, mert ugye nyilván mindig van egy valamekkora összeg, ami kimegy, tehát nem nulla a bázis.
Nem reális az. Így várni, van. Hogy most akkor nem utazik a magyar.
Igen.
És azért az viszont egyértelmű, hogy a külföldi utazásokban, akár az egynapos utazásokat nézzük, akár a többnaposokat, ott egy nagyon jelentős növekedés van, mind mennyiségben, tehát utazás számban, mind pedig még inkább költésben. Aha. Tehát már a utazások száma is jelentősen nőtt, tehát egy 4-8%-os növekedésről van szó, de a költés az mind a két esetben az egynaposoknál és a többnaposokban is négyszer akkora, mint maga az utazás növekedés, ami azt jelenti, hogy bizony, aki utazik, az lényegesen többet költ, mint akár tavaly. Amiben ezúttal az árfolyam kevésbé játszhat, mert abban nincs különbség, hanem részint nyilván az is belejátszik, hogy azért külföldön is volt infláció, hát igenis tapasztalható. Igen. Az, hogy drágább az, amit vásárolunk a boltba, vagy maga a szolgáltatás, mint korábban, tehát nem is volt akkora infláció, mint nálunk, de ne bizony akárhova megyünk, azt érzékelhetjük, hogy jóval nagyobb az eurós szám, mint korábban. Másfelől pedig többet hajlandó, többet tud költeni, aki utazik, mint korábban.
Uh-huh. Bocsánat, azt hadd kérdezem meg csak itt az adatokhoz, hogy 3,5 millió egynapos külföldi út volt, és 2,1 millió többnapos. Hogyan honnan jön ki ez a szám? Tehát, hogyha valaki átmegy a Schengeni határon, meg visszajön, vagy egyáltalán hogy az egynapos utak, az honnan lehet mérni, hogy
főleg a bevásárlóút, ugye, ami autós, tehát igen, meg annyi nyoma sincs, mondjuk, mint egy repjegyvásárlásnak.
Hát ebben a KSH-nak megvannak azok a módszerei, amivel méri ezt. Nyilvánvaló többféle adatszolgáltatásból jön ez ki.
Aha.
És itt az egynaposoknál nyilvánvalóan más mérési módszerek lehetnek, mint a többnaposnál, ami ugye például utazási irodákon vagy máson keresztül is lehet. Nyilvánvaló, hogy amikor egynapos utakról beszélünk, akkor ezeknek a jelentős része a bevásárlóút. Hát ezt tudhatjuk, hogy egészen más típusú célok lehetnek az egynapos utakban. Nyilván lehet itt is turisztikai, de azért ebben nem ez a jellemző.
És ebben nincsen benne a kinti munka? Tehát, hogyha valaki kijár dolgozni,
ingázás? Olyan is van például
a
sztrák oldalon.
Az a munka, az szerintem ebben kevésbé van benne, vagy nincs benne, mint az, hogyha valaki konkrétan kiszalad mondjuk bevásárolni például, és azért azt is látható, hogy ez is egy elszívó hatás. Tehát a bevásárló turizmus iránya is megfordult, amíg néhány éve még azt néztük, hogy ide miért is jönnek át a szomszédból vásárolni. Most sokkal inkább az látszik, hogy miért megy át valaki, mondjuk akár Romániába vásárolni, bevásárolni, vagy Szlovákiába bevásárolni. Tehát ennek a forgalomnak egy része ténylegesen a kiskereskedelme szívja el, hiszen hogyha valaki mondjuk Szlovákiába vásárol be, az igen, akkor vagy itt vásárolok a boltba, vagy ott, tehát ott a konkrétan megjelenik a tetszik a konkurencia. Egészen más befolyásolja azt gondolom azt, hogy ha valaki mondjuk egy hétre elmegy a tengerpartra, hiszen nem ugyanazok a utazása növekszik, a tényleges turisztikai utazása növekszik, mint akiktől várnák azt, hogy fogyasszanak. Tehát itt nem statisztikai átlagok utazgatnak, hanem egyszerűen arról van szó, hogy vannak, akik még inkább megtakarítanak, hiszen kimerültek a tartalékaik, és most az esetleges többletjövedelmüket, vagy emelkedő bérüket arra használják még, hogy feltöltsék ezeket a tartalékokat, képezzenek valamekkora pénzt, ami a hátuk mögött lehet. Tehát ők azok inkább, akik most még nem fogyasztanak ebből a többletjövedelemből, és egész mások azok, akiknek ez a többletjövedelem, vagy az óvatosság már más szinten van, hiszen ők nekik esetleg eddig sem kellett visszafogniuk komolyabban a fogyasztásukat, megengedtették maguknak, és most már inkább ebből a többletjövedelemből utaznak. Tehát másoktól hiány a fogyasztás, amire most azt mondjuk, hogy nem akar beindulni a kiskereskedelmi forgalom olyan mértékben semmiképpen, ami egy komolyabb lökést adhatna a gazdasági teljesítménynek. Tehát bizony, akik még abban a helyzetben vannak, hogy nem az utazásra gondolkodnak, nem a egyhetes tengerparti nyaraláson, akár horvát tengerparti nyaraláson gondolkodnak, hanem azt mondják, hogy hú, végre egy kis tartalékot tudunk képezni, hogy ne hú végén ne fogjon teljesen a folyószámlánk. Tehát ők most még ezt teszik, tehát ez amiről a Nagy Márton is szokott beszélni, az óvatossági motívum.
Igen.
Hát így is lehet nagyon szépen fogalmazni, hogy igen, óvatossági abszolút motívum az.
Akkor ezekben a számokban csak
az akkumulátorok feltöltése.
Igen, az utazáshoz kötött külföldi költések, valaki, tehát ilyen Temu hatás, meg az, amiket veszünk az online térben, az akkor ezekben még benne sincs.
Ezekben ez nem látszik.
Aha.
Tehát persze láthatók azok más adatokból, például kártyaforgalom.
Na az igen, itt közben azon gondolkodtam, hogy a fizikai vásárlásnál ugye mennyiben sikerül megsacolni a költést, ismerve a honfitársainkat gondolom elég nagy számú még a készpénzes költés ott, tehát ott nem lehet nagyon teljesen a bankkártyára támaszkodni, a Temus meg online térben nyilván, de a fizikai vásárlásoknál nem biztos.
Tehát Így van, itt is azt gondolom, hogy többféle adattal dolgozik a KSH, de más adatszolgáltatásokból azért elég világosan kirajzolódik az, és ez, ahogy mondod is, a kártya használhat ugye egy online vásárlásnál.
Az igen, az abszolút nyomot hagy.
Mutatja. Tehát nyilvánvalóan látszik az, hogy a külföldi vásárlások, tehát az online shopokban történő vásárlások száma és értéke jelentősen növekszik. Ennek azonban összességében a volumene még nem akkora, hogy most ez hazavágná a fogyasztást. Ez is egy darab a puzzle-ba.
Egy tétel, igen.
Hát, több mindenből tevődik ki nyilvánvalóan az, hogy miért is nem növekszik a hazai kiskereskedelmi forgalom, és ebben benne van az utazás, a külföldi utazás épp úgy, mint a nagyobb megtakarítás, vagy azt, hogy a külföldi online shopokba vásárolnak a magyarok. Ez a sok-sok mozaik együttesen adja ki, vagy ez a több mozaik kocka együttesen adja ki azt, hogy bár statisztikailag az látszik, hogy lehetne több pénze a magyaroknak, amit elköltenek magyarországi vásárlásokra, ez még nem látszik.
Világos. Oké, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát, szép napot kívánunk neked. Szia!
Legjobbakat, szia. Minden jót!
Tóth Leventével, a Bank 360 kommunikációs vezetőjével, vezető szerkesztőjével eredtünk a nem itthon elköltött forintok és eurók nyomába.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Na nézzük, mi vár ránk a jövő héten, hát inflációs adat mindenképp, ezt már előre meg is pendítettük. Epik Győzővel nézzük át a makronaptárat, az OTP elemzési központ elemzőjével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát ez gondolom elég fontos lesz, a magyarországi infláció, ami már holnap megérkezik, ugye? A 10-én, igen, kedden.
Igen, hát ugye a héten se fogunk unatkozni, ugye kedden jön a magyar infláció, szerdán az amerikai infláció, és ugye utána még vár ránk a héten egy LKB kamat döntés.
Ja, ők előbb vannak, mint a Fed, igen, most a héten.
Úgyhogy minden fronton fontos események lesznek. Ugye időrend és sorrendben haladva, ugye valóban a magyar adat jelenik meg leghamarabb, ez holnap esedékes. Ugye itt emlékeztetőül mondanám, hogy ugye az elmúlt hónapban ugye 4,1%-ra gyorsult az infláció az előző havi 3,6%-ról, és most az a várakozás, hogy ismét egy ilyen 3,6, esetleg 3,5%-ra lassulhat a 12 havi áremelkedés üteme. Ez azonban elsősorban annak köszönhető, hogy az üzemanyagoknál lesz egy jelentősebb bázishatás, de ez magyarázza leginkább az infláció csökkenését. Viszont az ilyen tartósabb folyamatokat megragadó mutató, ugye a jegybank által kiemelten figyelt adószűrt maginfláció tekintetében nem várunk javulást, az 4,7%-on stagnálhat, ugye az előző hónapban is ennyi volt, tehát azért azt lehet mondani, hogy habár ugye maga a headline infláció becsúszik ugye a jegybank által kijelölt ugye 3% plusz-minusz 1%-os sávba, ennek ellenére azért az ilyen tartósabb komponenseknél továbbra is problémák láthatóak, úgyhogy ilyen értelemben ugye a jegybank még nem dőlhet teljesen hátra, és hát ezt jelzi az is, hogy ugye a legutóbbi kamatdöntülésen már nem folytatták a kamatcsökkentést, hanem ugye szünetet tartottak, és hát igazából ugye szeptemberben jelenik meg egy frissített inflációs jelentés, abból tudhatunk majd meg többet arról, hogy a jegybank hogyan látja a további dezinfláció menetét, de az biztos, hogy ez a folyamatos kamatcsökkentési időszak, ez ennek a végére értünk. Mi az OTP-ben arra számítunk, hogy az év végig még 2 darab 25 bázispontos kamatvágás történhet.
Aha, ugye addig megjönnek a nagy bankoktól, LKB-től és Fed-től is azok a döntések, amik akár segíthetik, vagy növelhetik egy picit a mozgásterét a jegybanknak.
Így van, így van.
oké, amerikai infláció, hát ez nem kevésbé fontos, ez sem.
Igen, itt ugye múlt hét pénteken jött ki az amerikai munkaerőpiaci adat, és tekintetbe véve, hogy a Fed ismét ugye elkezdte kommunikálni a kettős mandátumát, úgyhogy az inflációs adatok mellett ugye a piac egyre jobban figyeli a munkaerőpiaci adatokat is. Most a szempontunkból ugye ez azért fontos, mert a pénteki munkaerőpiaci adatok nem igazán lettek olyan, tehát hogy nem nagyon segítették az elemzőket. Ugye azt kell látni, hogy az, hogy szeptemberben elindul a Fed a kamatcsökkentés útján, az szinte biztos. Most már a piac azon lamentál az adatok megjelenésétől függően, hogy 25 vagy 50 bázispontos kamatvágás történhet-e szeptemberben, és igazából ilyen szempontból nem vitte közelebb a piacot a pénteken megjelent adat a döntéshez. Ugyan a foglalkoztatottság ugye a vártnál kisebb mértékbe bővült, viszont a munkanélküliség ennek ellenére minimális mértékben 1,1%-ponttal emelkedett, és a bérek is a vártnál nagyobb ütemben nőttek. Tehát ilyen értelemben eléggé vegyes volt a kép, és hát ugye egy ilyen helyzetbe jöhet majd ez az inflációs adat, ami esetleg segítheti ugye a 25 vagy az 50 bázispont felé eldönteni a piaci várakozásokat. De azt kell látni, hogy a piac azt várja, hogy ez a maginfláció hó per hó alapon 0,2%-kal nőhetett, hasonlóan az előző havi értékhez, ugye, hogyha ezt felévesítjük, ez 2,4%-ot jelent, viszont az éves index, tehát a visszatekintő 12 havi index, az pedig továbbra is 3,2%-on maradhat, ami viszont azért úgy érdemben magasabb egyelőre, még mint a Fednek a 2%-os célja, úgyhogy hát itt nagyon érdekes lesz látni, hogy esetleg ugye a vártnál magasabb adat jön neki, az egyértelműen ugye a kisebb kamatvágás irányába mutatna. Ha esetleg úgy alakulna, hogy még a várt 0,2-nél is alacsonyabb lenne, akkor pedig nagy valószínűséggel egy 50 bázispontos kamatcsökkentés árazódna be a szeptemberi fedülésre.
Világos. És akkor még itt az EKB, ami izgat minket, hogy ők is hagytak egy kis szünetet, de most már jó eséllyel a piac azt várja, hogy a mostani lépés megint egy vágás lesz.
Így van. Ugye az EKB-nál én azt gondolom, hogy kevésbé egyértelmű a kép egyébként, mint a Fednél. Mármint a piaci áradások azt várják, hogy most kamatcsökkentés lesz, viszont azt kell látni, hogy Európában azért ez a dezinfláció eléggé belassult. Ugyan a maginfláció ugye 3% alatt tartózkodik, viszont az ilyen rövid bázisú évesített maginfláció az most már elég, tehát egy jó pár hónapja 3%, de inkább kicsivel 3% fölött tartózkodik. Ez ugye azt jelenti, hogyha a következő hónapokban is hasonló adatok jönnének be, akkor a maginfláció nem ugye 2% fele indulna lefele, hanem inkább elkezdene megint emelkedni, és ugye 3% fölé indulhatna. Tehát ilyen értelemben azért ez az európai dezinflációs kép nem teljesen egyértelmű, és ugye mind a mellett, hogy ez a 0,3%-os Q-on-Q GDP növekedés, ami volt Q1-ben meg Q2-ben is, ugye hát erre szokták azt mondani, hogy ez a nem jó, de nem is tragikus, de hogy az eurózóna szintjén azért ez még az elviselhető kategóriát jelenti, tehát ilyen értelemben azért az LKB-n úgymond a növekedés oldaláról sem kéne, hogy óriási nyomás legyen, már csak azért sem, mert ugye az LKB-nak ugye nem kettős mandátuma van, mint a Fednek, hanem egyértelműen nekik inflációs céljuk van. Tehát ilyen értelemben azért nem teljesen egyértelmű a kép, hogy a szeptemberi, tehát hogyha lesz egy szeptemberbe vágás, ami azért nagyon valószínű, hogy utána hogyan mennek tovább. A legvalószínűbb szenárió az egyébként az, hogy ha most vágnak is, akkor a következő vágás az valószínűleg inkább csak december környékén valósulhat meg. Igen, megállnak, tehát hogy nem ilyen havonta vágós kamatciklus lesz, hanem ez a vágunk egyet, várunk egy kicsit, megvárjuk az adatokat, és azután megyünk tovább típusú kamatcsökkentési ciklus lesz.
Oké, hát ez fog csütörtökön kiderülni. Köszönjük szépen, tényleg nem lesz unalmas a hét, úgyhogy jó munkát kívánunk neked is, szép napot!
Én is köszönöm, sziasztok!
Epik Győzővel, az OTP elemzési központ elemzőjével beszélgettünk.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Na hát kérem szépen, lent vannak erőink a Balatonon, mert hogy Mihálovics és Kántor kollega is ott van egy balatoni helyszínen, ahol egy konferencia kezdődik nem sokára, sőt, tehát tulajdonképpen el is kezdődött, ha jól látom, igen, 8-a és 10-e között tartja az SAP Hungary éves gigakonferenciáját az SAP Now-t Siófokon. Hát erről kérdezzük egyenesen az ügyvezető igazgatót, Pinter Szabolcsot, az SAP Hungary ügyvezető igazgatóját. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, köszöntök én is minden kedves hallgatót.
Mondanám, hogy ez nem az első alkalom, de az azt hiszem ennyi kifejezés lenne, hiszen ez a 25. hogy ilyen konferenciát rendez a társaság, ugye?
Igen, mi idén jubileum van, 25. Aha. alkalom. Nagyon készültünk, ugye itt erre a 3 napra, de hát azért van tapasztalat is, hiszen mégiscsak a 25. alkalmat szervezzük.
Világos. Miről szól ez egyébként? Több napos a konferencia. Hogyan zajlik? Milyen események vannak? Kik a meghívottak? Csak ez SAP-sok, vagy a szélesebb hálózat, akik érintettjei, partnerei a cégnek? Hogy néz ez ki?
Igen, hát idén is körülbelül 1300 főt várunk itt a következő 2,5 napra. Ugye tegnap este már elkezdtük az eseményt egy gála vacsorával, ugye ma folytatjuk, gyakorlatilag itt a következő 48 óra az hardcore szakmaizás lesz. Hát ugye a teljes ekoszisztéma itt van az SAP-s világból, de azért azon túlmutat itt a hallgatói kör, úgyhogy talán amit kiemelnék is újdonság itt a 25. jubileumi alkalommal, hogy hát ugye a Millás reggeli közvetít itt a délelőtti nyitó szekciókat, kerekasztal beszélgetéseket, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hányan csatlakoznak itt az online felületeken.
Igen, streameljük az oldalunkon, a Facebook oldalunkon, úgyhogy aki kíváncsi rá, az feltétlenül ugorjon be, kukkancson be, vagy nézze végig, ha ideje nem engedi, akkor majd nézze végig utólag. Így is van. Milyen szakmai megszólalók, milyen témák lesznek? Úgy látom, hogy vannak azért nagyon komoly nevek.
Így van. Hát közel 80 szakmai előadással készülünk, interaktív demókkal, ugye a kerekasztal beszélgetésekkel. Ugye alapvetően a cél az, hogy az SAP-s világon túl is széleskörű iparági trendeket tudjunk bemutatni, jövőket, üzleti kérdéseket. Ugye nyilván most a mesterséges intelligencia, meg a fenntarthatóság az egy nagyon kényes, ugye nagyon érdekes téma, úgyhogy ilyen szempontból ugye mai nap, itt a hétfő délelőtt meghívtuk dr. Tiles Györgyöt, aki ugye nemzetközileg is elismert AI szakértő, úgyhogy ő is fog beszélni, illetve holnapi nap folyamán pedig talán akit kiemelnék, az a Kovács Gergely úr, aki pedig egy elismert XR VR kutató és katonai digitális innovációs szakértő, úgyhogy ő is fog beszélni a digitális asszisztenseknek a szerepéről, illetve a jövőjéről is, úgyhogy nagyon érdekes lesz itt a következő 2 nap.
Ugye említetted, hogy az egész SAP ekoszisztémából válogattatok vendégeket, megszólalókat, lesznek esetleg partnerek, akik egyenesen SAP termékek bevezetéséről, használatáról osztanak meg tapasztalatokat?
Így van, hát ugye idén, ami talán a legfontosabb téma itt az ERP, a vált irányítási rendszerünk, az S4 HANA, az ugye itt lejár a határideje 2027-ben, úgyhogy ez az, ami gyakorlatilag itt az egész piacot, hogy mondjam, nyitott szemmel tartja. Partnerek itt vannak természetesen, akik ugye ezt az átállást is tudják támogatni. Ügyfelek oldalról tényleg a felhasználható egészen a vezérigazgatói szintig sok mindenki leszokott jönni. Nagy az érdeklődés, és hát ugye közben egy kutatást is csináltunk, ami pont picit megkérdeztük a piacot, hogy hogyan látják ezt a átállási határidőt, mennyire tudtak előre menni itt az ügyfelek, a partnerek, mert nyilván SAP-ként mi látunk valamit, de azért jó, hogyha megkérdezzük a piacot is, hogy ők hogyan látják. Úgyhogy ezekről a témákról fogunk beszélgetni itt a délelőtt folyamán, panelbeszélgetésekben, ügyfelekkel, a MOL és a Kométa vezetőivel, illetve partnereinkkel is.
Aha, és ezt a kutatást erre időzítettétek, úgyhogy gondolom sokkal többet nem fogsz elárulni róla most.
Hát, talán mondjuk két olyan gondolatot, ami szerint, amire büszkék is lehetünk. Az egyik az, hogy ami nagyon jó visszajelzés, én azt gondolom az SAP-nak, hogy ez az S4-han a rendszer ipari megoldásainak standardjai 80-90%-os lefedettséget ad a vállalati folyamatokra, és ezt ez a kutatásban résztvevő ügyfelek és partnerek jelezték, úgyhogy ez nagyon jó, tehát ha valaki még esetleg nem használ SAP-t, akkor érdemes ezt megfontolni, hogy akár egy 80-90%-os lefedettséget is tud azonnal biztosítani a rendszert. Meg talán annyi, ami szerintem nagyon fontos, és el szoktuk mondani, hogy ugye ez a rendszer, ez most már lassan 10 éve van a piacon, ugye az átállás az 2027, de mindjárt itt van, tehát ugye mennyi 3-4 év van hátra, viszont mi mindig azt javasoljuk, hogy ezt kezdjék el időben, ezt már mondjuk szinte elmúlt 5 évben, és miért és hogyan, talán azért lenne fontos egy komolyabb tervezéssel, mert hogy ne csak egy technikai verzióváltásként kezeljék az ügyfelek ezt a feladatot, hanem egy üzleti folyamati transformációnak, és ez is kijött a kutatásból, hogy a sikeres projekteknek ez is egy kritériuma volt, hogy ne csak verzióváltás legyen, hanem egy transformációs projektként kezeljék az ügyfelek.
Aha. Mikor kezdenek a Millás reggelis kollégák? Mikor vannak azok a beszélgetések, amiket ők moderálnak?
9 órától kezdünk, körülbelül 9 után egy pár perccel tervek szerint. Úgyhogy akkor várjuk a kedves online hallgatókat is, akik érdeklődnek.
A Mihálovicsnak kávé megvonást javasolnánk, nehogy túlpörögjön ennyi használatutasítást.
Igen, arra figyeljetek.
Szeretnénk adni, akkor csak.
Ja, hogy kávé megvonást?
Igen,
jó, akkor mindjárt lemegyek.
Igen, nem szóval a koffein, mert akkor senki nem jut szóhoz. Úgyhogy,
jó, akkor lemegyek, és akkor szólok itt a kollégáknak, hogy vegyék el a kávét.
Jó, és akkor ők beszélgetnek, ugye például Tiles Györgyel is, akit említette, hogy ott lesz.
Így van, így van. Tehát a panel beszélgetések után pedig Tiles György fog jönni, és vele fognak beszélgetni, úgyhogy szerintem izgalmas lesz.
Biztos vagyok benne, millásregeli.hu, hanem a Facebook Millás Reggeli oldalán lehet követni akkor élőben ezt az eseményt, ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük, és sok sikert kívánunk a lebonyolításhoz, és még vagy, hát nem is 25-öt, még sokkal többet ezekből a rendezvényekből. Köszi szépen még egyszer, szép
napot! Köszönjük
szépen! Szervusz! Péter Szabolcsal, az SAP Hungary ügyvezető igazgatójával beszélgettünk az SAP Now esemény kapcsán, ami most zajlik Siófokon.
És akkor most pedig, itt van Czoller Andi ismét, azt mondja, hogy
idő van, nagyon késő van.
Na hát az előbb milyen szívesen meséltél, pedig még később volt, látod, most már legszerűen kifogytál a hétvégi élményekből.
Hát ez volt a fő élmény.
Értem.
A többi az mint fáradtság.
Többi az fáradtság, jó van. Akkor jöjjenek a hírek.